reggeli személy.
Német Dávid, a KNH Bank vezető elemzője van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Persze az igazi nagy kérdés nem is az, hogy mi van a most beterjesztett költségvetési tervekbe, hanem az, hogy hogyan fogunk élni jövőre, mennyire satszolható meg. De van egy dolog, ami engem nagyon rég izgat, a költségvetéssel kapcsolatos, és a ma reggeli beszélgetésekben is többször előkerült, hogy Magyarország különféle, főleg szociális területekre GDP arányosan mennyit költ. És akkor az derült ki ma reggel nekem, hogy nyugdíjra mondjuk 7%-ot, a Európai Uniós átlag 11%, egészségügyre mennyivel kevesebbet költ, azt hiszem 3,6 és valami 5 valamennyi az átlag, a oktatásban 4,7 helyett csak 3 egész valamennyi, és még önmagában Magyarországon belül is GDP arányosan csökkent. Na de akkor ez a 5-6 százalékpontnyi GDP hova kerül, mire költődik el pluszban, mert valahol ennek meg kell jelennie a költségvetése mégiscsak.
Igen, az egyik ilyen nagy tétel, ahol Magyarország folyamatosan többet költ az EU átlagához képest, az maga az államnak a működése.
Tehát az államtitkár, szuperbautó, titkárnő, új székház, Tiborcz István 600 milliárdért új székházat kap.
Az már néha átcsúszhat abba a részbe, hogy a másik ilyen nagy terep az, hogy mennyi támogatást ad a költségvetés a gazdaságnak. Ugye ezek lehetnek különböző ilyen támogatások, túlárazott projekteken keresztül is kimehetnek ilyen pénzek, lehet, ami a külföldi működőtőkéhez adunk támogatásokat, de lehetnek ezek tényleg akár egy valamilyen kutatáshoz adott többlet támogatás, tehát sok minden ilyen támogatási forrás, amit a gazdaságra költ el a kormányzat, ilyen gazdaság támogatási címmel. Ugye ez mindig azért kérdéses, hogy mennyire jó, hogy ilyeneket elköltenek, mert ugye hatékonyságban nem látszik az, hogy ehhez képest mondjuk Magyarországon egy hatékonyabb, egy magasabb hozzáadott értékkel egy jobb termelési szintet tud kihozni. Egyelőre csak az látszik, hogy arányaiban mindig nagyon sokat költünk a gazdaságra, de mondom, az lehet mondjuk energiatámogatáson keresztül, nagyon sokféle csatornán keresztül jöhet ilyen támogatás a gazdasági szereplők számára. És inkább ez a probléma, hogy ennek a hasznossága az abszolút nem látszódik a társadalomban. Illetve van még egy másik nagy tétel, ahol nagyon sokat költ a magyar kormány, ez a kultúra, rekreáció és a vallás. Ez így egy nagy tömeg, ahova szintén több pénz folyik ki. Hát itt ez a rekreáció, kultúra, ilyesmi, tehát mondjuk ide tartozhatnak ilyen falvakban megépített különböző parkok is akár, amik vagy hasznosulnak, vagy nem hasznosulnak. Az, hogy mennyi megy különböző, akár az egyháznak, ugye ott visszaosztás, abban is több jelenik meg Magyarországon. Úgyhogy ez a három nagy elem az, amiben Magyarország egyértelműen többet költ. Mindegyikből, ha lecsípnénk 1-2%-ot GDP arányosan, akkor megtalálnánk ugye a másik helyét így át struktúrálásban, hogy akkor ez mehetne részben oktatásra, részben egészségügyre,
nyugdíjra,
vagy akár nyugdíjra, igen.
Az mindig, mikor szóba kerül, hogy például mennyi pénzt támogatás ad a kormány nagy cégeknek, hogy Magyarországra jöjjenek, aztán ezek a cégek vagy megmaradnak, vagy nem. Lásd Dunafer, amelyik most megint ugye elnyelt, gondolom, pár 10 vagy 100 milliárdot, aztán hello. De akkor azt szokták mondani, na jó, de hát, vagy nem tudom, ez még mindig így, hogy verseny van, Szlovákia, Magyarország, Románia, nem tudom én ki között, aki többet bedob ebbe az üzletbe, oda hozzák, és hát ebből lesz munkahely. És ez mondjuk önmagában egy logikus dolog, az, hogy megéri-e, persze, azt nem tudom.
Sajnos van egy ilyen jelenség egész Európában, egyébként Németország is játszik ezekkel a lehetőségekkel. Például volt az Intelnek egy nagy beruházása folyamatban Németországban, azt hiszem, ha jól emlékszem, ilyen 30 milliárd eurós tétel, és ahhoz ilyen 10 milliárdnyi állami támogatás párosult volna. Most egy időre ezt felfüggesztették, mert éppen az Intelnek nem megy olyan jól. De mindegy, de hogy alapvetően van sajnos, én azt mondom, hogy sajnos egy ilyen verseny ezekért a multicégekért, és tényleg egymásra licitálnak sokszor az országok. Egy bizonyos szintig egyébként nem van létjogosultsága, mert az, hogy ide jöjjön egy nagy beruházás, ahhoz azért bizonyos infrastruktúrát, munkaerőt biztosítani kell. Tehát ezt a részét, hogyha ebbe besegít az állam, hogy oda kiépít építi a közműveket, az úthálózatot, stb. Ez nem gondolom, hogy annak a multicégnek lenne a feladata, aki ide jön éppen az adott országba. Az már egy másik kérdés, hogy még plusz ezen felül, mivel datáljuk ezeket az ország, vagy ezeket a vállalatokat, és akkor hány év alatt jön vissza az a befektetett pénz, amit az állam beletesz különböző adókon keresztül. Ugye itt néha vannak ilyen nagyon túlkapások, amikor ki lehet számolni, akár 15-20 év is kell, aztán van, amikor ennél rövidebb idő, de hát sajnos ez a egészségtelen, szerintem egészségtelen verseny az abszolút látszódik az egész Európai Unióban, meg talán az egész világon is.
Aztán van olyan, ami soha nem jön vissza, vagy 2000 év alatt, mint a Belgrád-Budapest vasútvonal, ahol nem tudom, hány száz évet szoktak mondani, ha így lehetne persze számolni, mert nyilván azért ez bonyolultabb. Na jó, de az is igaz, hogy ha nem jön ide senki, akkor nem lesznek munkahelyek.
Persze, tehát én nagyon fontos, hogy jöjjenek ide fejlett cégek, és olyan cégek, akiktől tudunk még mit tanulni. Tehát itt az is nagyon fontos, hogy mi az, amit behozunk ebbe ezen keresztül az országba, mert valahol az a célja részben a külföldi működő tőke beáramlásnak, hogy tanuljunk, tehát át tudjunk venni know-how, tudást, rendszereket, kultúrát, munkakultúrát, szervezési kultúrát, és ezekkel tudunk akkor ugrásokat lépni a fejlődésünkben, mert minden ország egyébként idővel valószínűleg maga is ki tudja találni ezeket a dolgokat, de miért kell kitalálni, ha már ez megvan, és akkor egyszerűbb csak integrálni, implementálni ezt a tudást. Ezért is vannak olyan mutatók, amikor szétszedjük, ugye, hogy vannak az innovatív országok, az innováció követő országok, és a lemaradók, és így lehet menni sorban. És ugye nem mindegy, hogy ezen a skálán hol vagyunk, és Magyarország az sose jutott még fel a innovátor kategóriába, de még csak az első körös innováció.
Az a gazdag országok luxusa marad, gondolom.
Hát így van. Nem feltétlenül a gazdag országok luxusának lenni, de alapvetően kell először egy alaptudást megszerezni ahhoz, hogy utána abban lehessen tovább fejlődni, és ezért fontos az, hogy mindig olyan cégeket tudjunk az országba behozni, ami ezt a fejlődést is segíti. Csak hát ez azért bonyolult, mert ez önmagában nem csak erről szól, hogy akkor én be akarok hozni egy ilyen céget, mert lehet, hogy az a cég nem akar például idejönni, mert mondjuk nincs meg hozzá az a képesítési munkaerő, vagy nincsen meg hozzá az a kiszolgáló bázis, tehát nem csak a munkaerő, hanem beszállító, vagy akár olyan egyetemi háttér, tehát nagyon sok minden kellhet egy-egy cégnek. Azért, hogy azt mondja, hogy ez a legideálisabb fejlődési környezet számára, és akkor idehoz egy ilyen beruházást.
Igen, és hát a magyar kormány nem csak pénzzel tud kedveskedni ezeknek a cégeknek, hanem mondjuk a munkavállalói jogok megnyírbálásával. Tehát, hogyha sokkal kevesebb egy munkavállaló joga Magyarországon, mint Németországban, akkor lehet, hogy egy ilyen szőrös szívű kapitalista azt mondja, hogy akkor oda teszük, mert ott nem fognak tudni sztrájkolni, nem tudnak okoskodni, kevesebb szabadság, mit tudom én, mi jár.
A munkaerőpiacot onnan érdemes szerintem egy multi szempontjából megvizsgálni, vagy munkáltató szempontjából, hogy mennyire rugalmas az a munkaerőpiac. Neki az a fontos, hogy egyrészt mennyire könnyen tud beszívni munkaerőt, vagy elbocsájtani munkaerőt. Mert hogy gondolkodik? Hát, hogyha bajban van, akkor ő szeretne leépíteni. Most, hogyha nagyon sok szabályozás korlátozza ebben, hogy ő mondjuk, ha éppen bajban van, akkor le tudjon építeni, az neki óhatatlan egy kockázati faktor. De ugyanakkor az is fontos számára, hogy kiszámítható legyen a munkaerőpiac, tehát folyamatosan meg legyen az az utánpótlás, hiszen minden ember idővel megöregszik, elmegy, vagy akár munkahelyet vált, mert más számításait máshol találja meg, tehát mindenképpen kell egy folyamatos utánpótlás is számára, tehát itt megint csak komplexen kell nézni a munkaerőpiacnak a helyzetét, és nem csak az aktuális állapotát, hogy most lehet, hogy éppen következő két évre van 20 ezer fő elérhető munkaerő, ami számára jó, hanem ideális esetben azért hosszú távra gondol, 10-20 év múlva is akár itt akar működni, akkor nézni kell, hogy lesz-e pótlás, mert hogy valószínűleg pár ezer embert majd pótolnia kell.
Hát igen, de erre mindig trükkök vannak az elbocsátásra is, hogy nem mi veszük fel a dolgozót, hanem egy közvetítő cég, és akkor másra toljuk át a balhét, miközben hát a végeredmény szempontjából ugyanaz, mert fogták, kirúgták, kész. De jogilag ki lehet trükközni, mondjuk Magyarországon könnyedén ezeket, nem tudom, hogy Németországban is így van-e, vagy Franciaországban persze.
Németország, ők voltak a hát nem azt mondom, innovátorai, de akik már az előző nagy válságok során, mondjuk 2008-9-ben is azt a technikát alkalmazták, hogy az állam a szívesen adott támogatást a cégeknek azért, hogy ne bocsássák el a munkaerőt, hogyha éppen baj van, hanem akkor esetleg rövidített munkaidőben, akár félállásban továbbra is alkalmazzák őket, és akkor a cég fizette mondjuk a felét a munkabérének, a másik felét meg az állam fizette. Ugye ezzel azt akarják elkerülni, ami szintén szerintem egy tök jogos érv, hogy ne legyen egy ilyen tömeges elbocsátási hullám, mert akkor nagyon sok ember depresszív lesz, nem fog költeni, és akkor az még tovább pörgeti a gazdasági visszaesést. Tehát a gazdaságpolitikai szempontból az, hogy megtartsunk egy stabil munkaerőpiacot, és hogy folyamatosan legyen munkája az embereknek, ezen keresztül egy belső fogyasztásra lehessen építeni, az mindenképpen fontos cél. De valóban...
Ez nyilván... a Nagy Márton is szokott keseregni, hogy miért nem fogyaszt a csúnya magyar.
Hát nyilván ezen lehet keseregni, de valóban lehet akár munkaközvetítőkön keresztül is alkalmazni munkavállalókat, meg lehet részmunkaidőben, időszakosan, tehát nem kell határozatlan időre, hanem lehet azt mondani, hogy egy évre van valakinek szerződése, aztán ha lejár, akkor lejárt, és akkor nem újítja meg, tehát
A sajtóhírek szerint a nagy beruházások az elmúlt, nem csak a sajtóhírek szerint persze, Magyarországon ez az akkugyártás és az elektromos autókhoz kapcsolódó mindenféle beruházások, gyárak, mit tudom én, micsodák, ami nagyon jó, ha bejön, de hát most azért vannak aggasztó jelek ebben a dologban, hogy nem biztos, hogy holnap be fog ez jönni, lehet, hogy hosszabb távon persze inkább.
Én ebben azért azt látom, hogy ezek a beruházások, amik elindultak, azok már le fognak zajlani. Az, hogy néha van benne csúszás, az egy másik dolog. Én sokkal inkább abból a szempontból fognám meg ezt a történet, ahol az elején beszéltünk, hogy vajon jelen pillanatában ez a hosszú távú fejlődésünknek a záloga, hogy ilyen típusú beruházások jönnek még mindig Magyarországra. Megnézhetjük azt, hogy mondjuk az elmúlt 30-40 évben milyen változások mentek végbe Európába, Amerikába, Kínába, és mi az, ami leginkább most a növekedés motorját adják, vagy várhatóan adják majd a következő 10-20 évben is. És ezek azért sokkal inkább az új lendületet, azt az adatközpontú, tényleg adatfelhasználású fejlődések, vagy ezek a beruházások és ebben való növekedés az, ami adja. Tehát például ugye 5G technológiától kezdve a különböző telekommunikációs eszközökön át, de minél inkább felhasználni a rendelkezésre álló adatokat, és ennek egy állomása az, hogy egyre inkább ezt automatizálni, amire azt mondjuk, hogy egy mesterséges intelligencia. Na most, hogy ebben a folyamatban hol tart Európa? Európában nincs túl sok chipgyártó cég, nem mi vagyunk Európában azért a számítógépeknek se a gyártó nagyhatalmai, ezek sokkal inkább Kínában és Amerikában vannak jelen, tehát ebből a digitalizációs hullámból, ami már azért elindult a 70-es évektől, az látszódik, hogy Európa nem győztesként került ki. És mi magyarok szágon is, inkább az old school európai modellhez ragaszkodunk, én úgy látom, tehát ez a gyártsunk sok mindent, iparba, olcsón, persze van egy szolgáltató szektorunk, tehát szó ne eséről, tehát Európában is azért a szolgáltató szektor
a GDP-nek nagy a nagy része,
ugye 70%.
Vagy, és a mezőgazdaság kettő, vagy
hát szokott? Igen, van, ahol még öt, van, ahol kettő, és akkor az ipar meg valahol a 20 és 28 között ingadozik, attól függ, hogy melyik ország éppen mennyire ipardominás, de ahogy mondtam, ez a digitalizációs hullámban abszolút nem innovatív Európa, hanem inkább lekövető volt.
Tehát
Európa.
Magyarország nem lóg ki ebből olyan nagyon az európai.
De sajnos még ebből is kilóg, tehát ez a rossz hírem, hogyha viszont felrakom az európai országokat, és hogy mennyire maga az infrastruktúránk egyébként tökre adott. Tehát azzal, hogy 90-es évek után kezdtünk mi mindent kiépíteni, ezért viszonylag jó az internethálózatunk is, jó a 5G-s, 4G-s lefedettségünk, tehát ilyen problémák nincsenek alapvetően a Magyarországon, sokkal inkább a humán erőforrásban van, eleve az állam digitalizáltságában, a szabályozási környezetben, tehát ezekben mind-mind van lemaradása Magyarországnak. És hogyha a mesterséges intelligenciára való alkalmazkodást nézzük, hogy mennyire vagyunk készen, abban sajnos Magyarország az utolsó így az Európai Unión belül. De hozzáteszem, hogy egyébként maga a gazdaság szerkezete is olyan, ami a legkevésbé igényli, vagy az egyik legkevésbé igényli, mert nem erre épül, hanem arra épül, ahogy említettük, hogy jön újabb autógyár.
A szalag mellett húznak a csavart.
Lehet, igen.
És akkor azon csodálkozunk, hogy a keleti pályadoron fa talpák vannak még, és egy csomó ilyen kézzel állítják a váltót. Hát tényleg ezt ehhez nem kell 5G.
Hát ehhez nem kell 5G, és ugye ez lesz majd a nagy kérdés, hogy meddig tart ki ez a nagy digitális forradalom. Gyakorlatilag nem lehet most még egyértelműen kijelenteni, hogy ez fogja a következő 20 évnek is a nagy növekedési motorját adni, csak most egyelőre úgy néz ki, hogy ebben vannak a legnagyobb fejlesztések, innovációk, Kínában is, Amerikában is rengeteg innováció jön ezzel kapcsolatban. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy azért ez lesz az egyik fő hajtóereje a növekedéseknek, és mondom, Magyarország ebből a szempontból lemaradónak tűnik ebben a pillanatban.
De biztos ebben nem olyan egyszerű beszállni, mert könnyű azt mondani, hogy a nagy hozzáadott értékű, nem tudom, hogy miket kell csinálni, és a digitális persze technikában. De hát látszik az, hogy ehhez nagyon nagy egyetemi, tudományos áttérkelés, ahhoz, hogy egy-egy találmány vagy ötlet nagyon jól bejöjjön, valószínűleg kell előtte, mögötte ezernek lennie, ami nem jön be annyira feltétlenül. Tehát, hogy ez egy nagyon, egy vasművet sem olcsó felépíteni, vagy egy autógyárat se olcsó felépíteni, de ott legalább látszik, hogy ennyit beteszel, annyit kiveszel, itt viszont beteszel ennyit, és lehet, hogy később sokkal többet veszel ki, de fog benne a bizonytalanság is.
Sok benne, de ugye itt is ugye több részre kell szétmondani, tehát van, amikor már mi innoválunk, és mi hozzuk be az új dolgokat, de azért az se rossz, hogyha nagyon hamar tudjuk ezeket alkalmazni. Hát valóban ahhoz, hogy ezek a fejlesztések bejönnek, vagy nem jönnek be, ez sok pénzbe kerül. Erre vannak alapvetően egyébként a kockázati tőke alapok is, akik ezeket meg tudják támogatni, de ez sem Európában a legerősebb, hanem más országokban azért dominánsabb ez a kockázati tőke a kezelés. Úgyhogy ebben is lehet fejlődnie abszolút Európának, hogy előrelépjen, és Magyarországon is. Erre egyébként most már vannak irányelvek, tehát az, hogy egy közösebb tőkepiacot akarnak most az Európai Unióba kialakítani, ez a Draghi tervnek is a része. Eznek pont ezt célozza, hogy ezek a fejlesztések, ezek átnyúljanak országhatáron túlra, és az egész EU egyben kezelje, és ezzel nagyobb tőke lehetőség, nagyobb piac alakuljon ki, nagyobb esély, hogy egy-egy ilyen innováció az be tudjon érni az adott gazdaságban. De emellett valóban szükség van humán erőre, tehát az fejleszteni kell az oktatásban ezt a fajta képességet, készséget, hogy nyitottak legyünk rá, képesek legyünk ezt minél inkább alkalmazni. Rengeteg tőke kell hozzá jó piacméretet. Sokszor az van, hogy tehát vannak olyan technikák, akár ha mezőgazdaságról beszélünk, lehet már ilyen szondákkal folyamatosan nézni a földnek a minőségét, gyűjteni az adatot, és akkor célzottan betenni oda azt a tápanyagot, amire éppen szükség van, drónokkal fölküldeni, megnézni a táblát, azzal megnézik, hogy éppen ha fertőzött egy bizonyos része a táblának, akkor az ott milyen kezelést igényel. Tehát rengeteg ilyen lehetőség van, de itt megint a mérethatékonyság, tehát hogyha ezek drága beruházások, és hogyha pici föld gazdálkodunk, akkor nem fogja megcsinálni az adott befektető, és sose fog megtérni.
Mondjuk Magyarországon egy erős birtok koncentráció van, ez lehet, hogy persze nem akkora, mint egy amerikai, latin-amerikai birtok nyilván, de hogy azért már rég nem olyan széttöredezett kis parcellákon termelnek.
Ugye sokszor az a baj, hogy persze lehet, hogy nem nagyobb birtok struktúrák vannak, de azért ettől függetlenül sokszor egyébként széttörezedezett, tehát nem mindig egybefüggő táblákról beszélünk, hanem
tagosítani kell,
igen, össze-vissza vannak. Szóval itt már nem akarok nagy mezőgazdaságba belemenni, mert nem annyira az én témám, de az önmagában is egy kérdőjelet felvet, hogy valóban, ha látunk olyan nagy piacokat, akár Ukrajnáig, ha csak elmegyünk, hogy ők mekkora volumenben tudnak gabonát termelni, kukoricát termelni, hogy Magyarországnak biztos ezen a piacon kell a nemzetközi porondon versenyezni, vagy sokkal inkább rámenni egyedibb termékekre, ami ugye akár a zöldség, gyümölcs, tehát olyan területek, amiben valami lehet különbséget elérni. Tudunk
felmutatni. Igen, de azt hiszem, hogy az EU-s támogatás is afelé nyomja, hogy ilyen
szántóföldi. Igen, ez hosszú téma, meg bonyolult téma, csak önmagában sokszor tényleg az alapkoncepciókban is probléma van, ami önmagában megnehezíti azt, ezeket az átállásokat, meg fejlődéseket.
Német Dávid, a K&H Bank vezető elemzője a vendégünk. Ha még ugye a költségvetés felé, ugye, ami tegnap valami tervezet előkerült, és most tegyünk úgy, mintha komolyan lehetne venni egy költségvetést egy picit. Ugye ami mindenkinek a bőrére megy, az infláció, és talán a portfó, azt hiszem itt 3,7-et satszolnak, nem ez 2-t, vagy 3,7-et, most nem emlékszem, de 3, valamennyit satszolnak jövőre. A portfólió csinált egy élelmiszer kosarat, az több mint 7%-ra jött ki, szerintem még ez is egy alábecslés így a hétköznapi érzésre, szóval, hogy azért, és főleg a viszonylag alacsonyabb jövedelműeknek, biztos, hogy több, mert hát minél alacsonyabb jövedelmű vagy, annál nagyobb a fogyasztási kosaratból a kajának a része, mert Mészáros Lőrinc sem eszik sokkal többet, mint mondjuk akinek munkanélküli, vagy nem tudom, lehet, hogy több osztriga van benne, de
hát igen, a minőségi faktor, hogy mi van abban a kosárban.
Igen, az a pénz, az? De már a jövedelmi arányaikhoz képest az ország tök mindegy. Szóval, hogy azért együtt kell élnünk egy elég, nekünk átlagembereknek egy elég határ, érezhető, méretű inflációval továbbra is.
Igen, itt az infláció esetében azért volt tényleg egy lassulás az év első felében. És aztán most pont az elmúlt 2-3 hónap hozott egy fordulatot, és megint elkezdett nagyon drágulni az élelmiszereknek az ára. Sajnos azért az látszódik, hogy ha rossz termés van, akkor az meg fog jelenni az élelmiszer árakban Magyarországon. Az idei év az nem volt egy túl jó termés, azért voltak esőmentes időszak, aztán hirtelen sok eső, tehát ezek nem mindig kedveznek az alapanyagoknak az árában, a gyárának, és akkor ezek utána begyűrűznek az élelmiszer árakba is. Ugye ezeket megint mezőgazdaságnál hogyan lehet ezt simítani? Ugye ez az egyik, hogy akkor mennyire lehetne stabilizálni a terméshozamot, ez nyilván lehet részben öntözéssel is kezelni a szárazság időszakát, tehát vannak bizonyos technikák rá, de azért teljesen nem lehet ettől elvonatkoztatni. Egy másik probléma az, hogy mennyire hatékony a magyar egész, vagy a magyar élelmiszeripar, és hát ott nagyon régóta várta a szektor egy komolyabb ilyen beruházási boomra, és mindig várták a támogatásokat, hogy jöjjenek. Csak ezek nagyon csúsztak, mert hogy a EU-s forrásainkkal komoly viták voltak ugye 2023 végéig, amíg minden blokkolva volt, tehát innentől fogva nem is tudták kiírni ezeket a pályázatokat. Most már össze elkezdték kiírni ezeket a pályázatokat, úgyhogy valamennyi beruházás el fog indulni az élelmiszeriparban, de tényleg óriási szükség van rá, mert sokszor az épületek, amiben egyébként az élelmiszer gyártás zajlik, azok is nagyon régiek, elavultak, nincsenek jól szigetelve, rengeteg hő veszik el, energia veszik el, már ott is ugye ez drágítja magát a termelés, de van olyan is, hogy a gépek is már régiek, persze működnek, és valamennyire kiváltják azt is az élő munkát, csak mondjuk egy modern gép az lehet, hogy 10 embert vált ki, egy régebbi meg 1-2 embert. És akkor itt is mindig meg kell nézni, hogy hol van a megtérülése ezeknek a gépeknek, milyen forrásból tudják, mekkora őrésszel, mekkora kamat mellett megvásárolni ezeket az új gépeket. Tehát ez a két lába az, ami tudná enyhíteni ezt a fajta kiszolgáltatottságot, meg volatilitást az élelmiszer árakban, hogyha egyrészt a maga az alapanyagtermelésben is lennének olyan beruházások, ami kicsit stabilabbá teszik, illetve hát leginkább a feldolgozásban is legalább ennyire, és minél kevésbé szorolnánk importra is.
Volatilitás. Csak fölfelé megy az ár, az nem az lenne, hogy föl leugrál, de hát erre itt szó sincs arról, hogy lefelé korrigálnának árak, vagy egészen ritka esetben. Ez szép, hol, így, hol, úgy, de fölfelé megy.
Hát emelni mindig könnyebb, mint csökkenteni, tehát ha már valami elfogadott a piac, azt már nem szívesen adja vissza az ember, akkor adja vissza, hogyha akkor a verseny a piacon, hogy ha azt muszáj, látja, hogy úgy tudja megtartani a piacát, hogyha csökkenti az árát, és akkor muszáj, de alapvetően igen, inkább
de erre nehezen fölfelé. Tudnánk példát mondani a élelmiszerpiacon, lehet, hogy azt hiszem a banán ára csökkent az
el. Néha azért vannak, tehát most a tojás ára is csökkent.
Már az már vége annak?
Volt azért egy komoly időszak, amikor csökkent, amikor ugye a takarmányok ára is elindult lefelé, és akkor így a takarmányozásnak a költsége az mérséklődött, és az idővel azért ágyúrozott valamennyire a tojás árába is. Tehát vannak olyan időszakok, de persze, hogyha most visszanézem, hogy 7 évvel ezelőtt mi volt az élelmiszer ár, meg most, hát akkor egyértelmű, hogy sokkal-sokkal drágább minden Magyarországon élelmiszer vonatkozásában.
Tendenciára szerint ez inkább, ez is fölfelé
megy. Hát az se segít benne, hogyha az árfolyam folyamatosan gyengült, tehát ezért sok terméket külföldről hozunk be az élelmiszerpiacon is. Ugye ez is egy másik probléma volt mindig, hogy az ember végignéz a bolt polcain, és akkor a feldolgozott élelmiszerekben mekkora a magyar súly, mekkora a cseh, mekkora a lengyel, és sorolhatnám, hogy milyen országokból jönnek még be élelmiszerek, és hogyha drágul, vagy gyengül az árfolyam, ugye egyre többet kell fizetni ezekért az import termékekért.
Igen, hát most azt hiszem éppen majdnem 410 forintnál tart az euró árfolyama.
Igen, és hát itt egy tendenciózus gyengülés van, tehát hogyha megnézzük az EU csatlakozás óta, hogy hogy alakult a forint árfolyama, akkor 50%-ot leértékelődött. Akkoriban, ugye még amikor a szlovákok ugye csatlakoztak az eurózónához 2008-ban, akkor előtte még az volt a probléma, hogy ne menjen a akkori árfolyamsávunk alá, ugye 200, hát nem emlékszem, talán 34 volt akkor az árfolyam sáv, amit meghatározottan a Magyar Nemzeti Bank, hogy meddig erősödhet a forint, és akkor ott kellett interveniálni, hogy ne erősödjön túl a forint, és most meg ugye 400 fölötti árfolyamokról beszélünk. Tehát nagyon jelentős ez az árfolyam leértékelődés.
Igen. És valóban ez is tendenciaszerű. És az pedig tényleg már csak ilyen a fantázia birodalma, hogy mi lett volna, a Magyarország is csatlakozik, mondjuk Szlovákiával együtt, vagy azokban az években az euróhoz. Persze akkor nem lenne Pallas Athéné alapítvány, meg nem lenne székházfelújítás, és lehet, hogy Matolcsi Ádám nem Lamborghinivel járna.
Hát ezek mi lett volna, ha igen, ezek mindig nagyon nehéz kérdések. Azt látva, ez az árfolyam kérdés, ez mindig egy óriási vita, hogy vajon segíti a gazdaságoknak a versenyképességét, vagy nem segíti a gazdaságnak a versenyképességét. Én egyébként azon az álláspontokon vagyok, hogy alapvetően nem segíti.
Hogy nem segíti.
Nem segíti. Ez inkább egy tüneti jelzője lesz, hogy a magyar versenyképesség az nem volt jó, tehát le kellett értékelni az árfolyamot, hogy ezzel valamennyire a versenyképességünket fönn tartsuk, de nem, ezzel nem nyerünk versenyképességet. Ezt már csak azért is gondolom, mert ha megnézem ugyanebben időszak alatt a cseh korona vagy a lengyel zlotinak a mozgását, mint régiós nagy versenytársaink, akkor azt lehet látni, hogy a cseh korona az felértékelődött, a lengyel zloty is inkább felértékelődött, az egyik az 20%-ot, mondjuk a másik meg 10%-ot. Tehát óriási a gap, a különbség a forint, és a cseh korona meg a forint és a lengyel zloty között, tehát ott egy brutális leértékelődés volt. És hogyha ránézek arra, hogy a cseh, hogyha csak a GDP szintjét nézem, hol áll az EU átlagához képest, ugye nagyjából vásárlóerőparitáson 90%-on, a lengyel gazdaság is 78-79%-on, mi meg ilyen 75 körül, 76, most nem tudom pontosan a legfrissebb adatokat, de nagyságrendileg így néznek ki. Úgy, hogy egyébként a lengyelek mögöttünk voltak 2004-ben vásárlóerőparitáson, mondjuk a csehek mindig előttünk voltak. Igen. De ez nem mutatja azt, hogy a mi árfolyam politikánk az bármit hozott volna a felzárkózási ütemünkben, sőt, inkább azt lehet látni, hogy ha valamit hozott, akkor lemaradást, vagy legalább ezzel tompítottuk a lemaradásunkat, tehát egyáltalán nem az árfolyamban kell keresni, és hogyha mi csatlakoztunk volna mondjuk 2008-ban vagy 2009-ben az eurózónához, akkor kérdéses, hogy nem lett volna nagyobb ez a leszakadás, nem lett volna egy ilyen görög vagy egy olasz modell, ezt nem tudjuk. Nyilván egy óriási előnye az biztos, hogy lett volna, hogy a kamatkörnyezetünk az nagyságrendekkel alacsonyabb lenne.
Miközben a kamatkiadások, ugye erről beszéltünk már, hogy meglehetősen magasak a magyar.
Hát azok brutálisak, igen. Tehát az, jó, hát ez nem csak amiatt, hogy a piaci kamataink még, hanem az infláció követő állampapírok miatt is felszaladt, de anélkül is azért 3% fölötti GDP arányosan ilyen 3,5-3...
Tehát majdnem annyit költünk, mint az oktatásra.
Hát igen, tehát rengeteg megy el kamatkiadásra. Ennek mindig két eleme van, van egy adósság állomány, amire az van, kell fizetni kamatot, de ez nem... A régióhoz képest magasabb, de most már a régió is szépen felzárkozott az 50-60%-os tartományban, mi meg ugye itt a 70 fölötti sába vagyunk, ilyen 75 körül leszünk szerintem az idei végén, vagy 74,5. Tehát valamivel magasabb, de ott nem nagyságrendi a különbség. Szemben mondjuk egy belga gazdasággal, ahol azért 120%-os, vagy francia, tehát ott a sokkal magasabb Nyugat-Európában, sokkal magasabb államadósság szintek vannak, de hát mégis 2%-os, meg 2,5%-os kamatokat kell ezekre fizetni, nálunk meg 5-6%-ost, és akkor ha összetesszük a kettőt, akkor már hirtelen a magyar kamatkiadás az így is tud magasabb lenni, mint a fejlett országoknak a magasabb adósságra vetített kamatkiadása. Tehát ugye itt tudnánk spórolni azért simán a felét a kamatkiadásainknak, hogyha eurózóna tagok lennénk. Ja, ott nagyságrendileg, most egy szlovák felárat nézünk, vagy egy portugál felárat, akkor ők ilyen 70-100, 110 bázisponttal fizetnek.
Tehát az 1% körül.
A német kötvény fölött, igen, 1% pont. Mi meg a német kötvény fölött most körülbelül 4,5%-kal fizetünk. Jó időkben le tudott ez nagyon ritkán menni, mondjuk ilyen 200-250, tehát 2-2,5%-ra, de nagyon sok inkább ez a 3% körüli kamatfelárunk, az megvan a német kötvényhez képest.
Ez persze lehet, hogy nem gazdaságpolitikai kérdés, de hogy valamiért sokakban él egy olyan illúzió, hogy tulajdonképpen minden kormány hát jót akar a népének, jó egészségügyet, oktatást, menő gazdaságot, hát nem mindig sikerül nekik. Nyilván, ahol kicsit osztályszempontúan gondolkoztak volna, ott akar, még el lehet mondani, hogy milyen rétegeknek. De hát a kormányok egy része, hogy mondjam, tényleg elég szűk rétegeknek akar csak jót, és pont tesz arra, hiába van tömegdemokrácia, meg minden, hogy amúgy hát széles néptömegek elég vacakul élnek abból a gazdaságból, amit összehoznak. Mert nem az a lényeg, ami mondta a kötvény felárakat. Aki azért tudta, kicsit is ismert a dörgét, és volt néhány száz, esetleg milliárd forintja, hát irgalmatlan vagyonokat keresett is ezen kockázatok nélkül. Tehát ez nem a dolgozó kis emberek pénzének, vagy nagy része nem abból jött. Össze is még egy csomó ilyet mondhatnánk. Hát nekik, az országnak ugye generálisan rossz, de van egy szűkebb réteg, akinek például ez marha jó.
Hát persze, ilyen mondjuk egy gazdagabb, vagy egy felsőbb réteg az azért túlnéz az ország határain, hogyha befektetését kezeli, legalábbis gondolom, az lenne a célszerű. Tehát mondjuk, hogy éppen egy német állampolgárt nézünk, akkor ő nem biztos, hogy minden pénzét német állampapírba fogja tartani, hanem keres akár egy dollár kötvényt, és akkor megveszi a 4,5%-os dollár kötvényt, vagy 4%-on a dollár kötvényt, és akkor ott is tud valamennyi többlet hozamot realizálni.
Az jó, hogy tud valaki keresni a tőkén. Tehát az rendben van, mert így működik a világ, ez én értem.
Igen.
Csak hogy milyen egyenlőtlenül oszlik.
Ez sajnos igen, tehát nem véletlen az, hogy a inflációra is sokszor mondják, hogy a szegény ember adója, mert hogy sokkal inkább a szegény embereket sújtja jobban az infláció, mint a magas jövedelmű, meg a vagyonosabb embereket, mert ők általában tudnak azért olyan befektetéseket a portfóliójukban tartani, ami leköveti az inflációt nagy részben, így nincs óriási vagyonveszteségük, miközben a mindennapi költéseikben nem jelentkezik akkor annyira az infláció szemben. Tényleg az alsó mondjuk 10-20-30%-nál ott egyértelműen az élelmiszer dominálja a fogyasztást, meg a lakhatási költségek, és nekik azért óriási, tehát nagyon számít, amikor az inflációnk fönt volt 17%-on, és közben meg az élelmiszerinfláció 30%-on, hát ott látszódott, hogy mondjuk, ha egy fix bázison nézem, 2021-ben mennyi volt a reál jövedelme mondjuk az alsó 20%-ú jövedelmi rétegnek, és mikor tudta reál értéken elérni azt a szintet, akkor arról beszéltünk, hogy talán 24 első felében visszazárkózott így az alsó 20% átlagosan. Ugye ez nem azt jelenti, hogy mindenki, de hogy átlagosan. Szemben mondjuk a felső 20%, az meg reál jövedelemben is, mit tudom én, egy 23 elejére, 22 végére már el tudta érni ugyanazt a szintet. Ugye ez azért jól mutatja, hogy mekkora különbség van az inflációs hatásnak, attól függően, hogy ez jobban az élelmiszerben jelenik meg, vagy inkább a szolgáltatásokban, tehát a fogyasztói kosár melyik lábában jelentkezik meg a drágulás, mi az, ami fölfelé húzta az inflációt.
Azért, mikor a gazdasági miniszter arra panaszkodik, hogy nincs elég belső fogyasztás, ami pedig pörgetetné a gazdaságot, ránézne mondjuk csak a nyugdíj statisztikákra, azt hiszem 200 ezer embernek 100 ezer forint alatt van a havi nyugdíja, és most ilyen szempontból az nem is érdekes, hogy miért, mert ennek 1 millió oka lehet, és 204 ezer forint nem is az átlag, hanem a medián nyugdíj. Tehát 204 ezer forintnál a nyugdíjasok fele kevesebbet kap, és aki többet kap, az is lehet, hogy csak 205-206 vagy 207 ezer forintot, hiszen már statisztikailag oda van. Na most ebből nyilván nem lehet olyan nagyon-nagyon nagyot fogyasztani, ebből épp, hogy túlélni lehet, még azt sem pontosan értem mindig, hogy hogyan.
Ez így van, hát ez nehéz.
És ez csak a nyugdíj.
Abszolút, ez abszolút így van, hogy alapvetően is Magyarországon a medián bér az jóval alatta van az átlagbérnek, bár most egy picit...
Medián bér alatta van az átlagbérnek, igen.
Ugye ez azt jelenti, hogy sokan keresnek jóval kevesebbet nyilván, mint az átlagbér, tehát többségében, mert hogy a mediánbérnél van az, hogy a fele kevesebbet keres, a fele többet. Tehát hogyha ez alatta van, akkor az azt jelenti, hogy sokkal többen keresnek kevesebbet, mint az átlagbér. Igen.
Vagy azt is jelenteti, hogy a végén néhány viszonylag keveseknek elég magas a jövedelme, és ez tolja fölfelé az átlagot.
Igen, ugye az is benne van, hogy mindig, hogy például a minimálbér az hogy alakult. Tehát a minimálbér azért egy fontos eleme ebből a szempontból, hogy hova húzódik, hova tudjuk tolni a mediánbért. Hogyha föl tudnánk emelni a minimálbért, akkor azért az szépen közelíteni a mediánbér az átlagbért. Csak itt mindig az a kérdés, hogy ez ki fogja tudni kigazdálkodni. Tehát melyik a kisközépvállalkozások, mikrovállalkozások, azok ki tudják-e termelni azt a magasabb minimálbért, vagy ettől csődbe mennek. Ez már megint egy másik gazdaságpolitikai kérdés, hogy egyáltalán egyébként baj-e nemzetgazdasági szinten, hogyha csődbe megy mondjuk a, nem tudom, a 30 ezer kisvállalkozásban mondjuk 5 ezer kisvállalkozás, mert nem biztos, hogy ez probléma, mert alapvetően Magyarországon egyébként nagyon sok a mikro kisvállalkozás, több, mint az EU-s átlag.
Több,
abszolút. Úgyhogy ebből a szempontból van annak is értelme, hogy egy kicsit konszolidáljon a piac, és méret hatékonyabbá váljanak, és akkor ezzel is segíteni azt, hogy, hogy szépen a magasabbért később ki tudják gazdálkodni. Szóval itt önmagában az, hogy meddig érdemes erőltetni a minimálbér emelést, ugye ez egy ilyen nagyon érdekes mesdje, mert egyik oldalról erőltetem, és ugye ez a magas nyomású gazdaságpolitikának az egyik alaptézise, hogyha erőltetjük, akkor majd magától úgyis részben, vagy végbe megy egy ilyen piaci racionalizáció, és az erősebbek maradnak életben. Ez egy tisztán piaci versenyben, akár tök jó is lehetne. Itt ott lehet elferdíteni, hogy milyen támogatásokat teszünk bele a rendszerbe.
Az a tiszta piaci verseny.
Igen.
Hát ugye azt látjuk, hogy egy csomó támogatásnál, most a mezőgazdaságnál beszéltünk, néhány nagy cég viszi el, és azt név szerint is meg tudjuk mondani, hogy ki viszi el mondjuk a mezőgazdasági támogatás, úgy 70%-át.
Igen, tehát van előfordulhatnak ilyen egyenlőtlenségek, amik piactorzítóak, és akkor hát meglátjuk, hogy valóban az életképes cégek maradnak életben, vagy olyanok is, akik alapvetően támogatás nélkül nem maradnának életben. Úgyhogy, de ahogy említettem, azért Magyarországon az is egy nagy különbség sok nyugat-európai országhoz képest, hogy például a minimálbér is meg van adóztatva. Sok országban a minimálbér az alacsonyabb adókulcsa, vagy akár adómentesen kapják meg a dolgozók, és innentől fogva annak is ugye a vásárló
ereje. Az egy támogatási forma, hogyha nem ad, bocsánat. Szóval az egy támogatási forma, hogyha nincs ráadó, az végül is mindegy, hogy így nevezzük, vagy úgy.
Igen, hát ez lehet egy ilyen támogatási forma, hogyha az alacsonyabb adókulcssal megy. Hát Magyarországon ugye próbáltuk ezt az egyszerű adórendszert kialakítani, aminek szerintem szintén van lételeme, mert amikor hirtelen megugrott az adóék egy bizonyos jövedelem színnél, az meg nagyon elterelte a gazdaságot a szürke-fekete irányba. És ezzel, hogy ezt a nagyon magas adóéket próbálta simítani a kormányzat még korábban, ezzel ugye ez egy picit kikerült a rendszerbe, hogy azért legyen mondjuk szürkén bejelentve valaki, mert hirtelen utána nagyon meg fog emelkedni az adótja. Nem került ki sajnos teljesen a rendszerből ez a történet, mert ettől még az adót az be kell fizetni.
Jó, de biztos, hogy...
De ebből volt egy tisztulási folyamat. Ugye ahol most bejött egy ilyen új ilyen adóék probléma, az például az, hogy a 25 év alattiaknál van egy SZIA mentesség, és hogy amikor hirtelen 26 évesek lesznek, akkor azzal mi lesz? Ott ugye nagyon megugrik az adóért. És azt vajon kompenzálnia fogják-e a vállalatok, mert akkor az neki egy többletköltség, ugye ezt az adót még pluszba neki ki kell termelnie.
És nagyon hamar 25 éves lesz az ember.
És hamar,
igen. Itt is mondta valamelyik kollégánk, hogy belépett egy hónappal a 25. születésnapját, mondta, hogy egész jó fizetés, egy hónap múlva rájött, hogy nem annyira jó.
Így van. Szóval, hogy ezeket hogy tudja kezelni majd a rendszer, ugye ez majd a következő években fog kiderülni.
Nyilván azért az is benne van, hogy a magyar adórendszer vagy gazdaságpolitika kevésbé, hogy mondjam, szociálisan érzékeny. Tehát rendben van az, hogy aki nagyobb fizetést kap, tételezzük fel, hogy nagyobb szellemi teljesítménnyel, több hozzáadott értékkel, több jövővel. Tehát, hogy van annak oka, hogy miért keres többet, nyilván az élet sem ilyen egyszerű, de oké. De azért abban is van értelem, hogy a magasabb jövedelműek esetleg több adót fizessenek, mert hát a szegényebbeknek, vagy az alacsonyabb jövedelműeknek is azért jó, ha meg tudnak élni. Most pont ezt a szociális szempontot vette ki az egyenes adó már jó rég, miközben mondjuk az áfával az alacsonyabb jövedelműeket alaposan megadóztatják, ott ugye az még sokkal érzékenyebb kérdés.
Hát ez az örök vita, ugye a progresszív adó vagy a nem progresszív adók között, és hogy milyen progresszivitása legyen egy adónak, ha éppen bevezetik azt a progresszivitást bele. Ez se feltétlenül fekete-fehér, mert egy kulcsos adónál is egyébként be lehetne segíteni az alacsonyabb jövedelműeknél, csak akkor ott a kedvezményekkel, vagy a támogatásokkal, tehát más úton, módon segíteni ezeket a nehezebb helyzetben lévő háztartásokat.
De most ez pont fordítva megy, mert amikor a gyerekek után adókedvezményt vehet valaki igénybe, nyilván akinek magasabb a jövedelme, az igénybe tudja venni, akinek alacsonyabb, az pont ezeket a kedvezményeket nem tudja, vagy csak részben tudja igénybe venni.
Igen, ebben van igazság, bár arányaiban, hogyha minél magasabb valakinek a jövedelme, ott bejön egy progresszivitás, mert arányaiban egyre kevesebbet fog érni az a adókedvezmény, amit életbe tud léptetni, illetve ugye ezért is volt olyan, hogy ne csak egy családtagnak a jövedelmét lehessen belevenni, hanem a háztartás, és akkor úgy nagyobb eséllyel le tudják, vagy igénybe tudják venni ezeket az adókedvezményeket. Nyilván minden, tehát nem lesz soha egy igazságos adórendszer. Ezt azt szeretném, hogy nem találták még ki azt az adórendszert, ami mindenkinek jó, az mindenkinek rossz.
Nem is ez a kérdés szerintem, hanem az, hogy kit támogat, vagy kit segít inkább egy adórendszer, és ki az, akitől inkább elvon ez a kérdés.
Ez az egyik, de a másik az is, hogy hol tud az ember jól beszedni adót. Ugye ez is egy fontos szempont, hogy hiába vetek ki ilyen marha magas adókat, hogyha utána mondjuk egy vállalat meg offshore paradicsomokba kiteszi a tevékenységet, és akkor nem jön be belőle semmi adó. Szóval ebből kell valami hát ideálisat megtalálni, és mindezt úgy egyébként, hogy Magyarországon nem alacsony az újraelosztás, sőt, nagyon magas, tehát összességében.
Sok adót kell beszedni.
Sok adót szednek be, és ugye nagyon sokat is újraeloszt az állam. Tehát itt mind a két fronton visszább kéne húzódni az államnak, és jobban hagyni a piacnak a működését, én azt gondolom. Hogyha akár a csehekhez vagy lengyelekhez képes nézzük, akkor ezen a területen is én azt gondolom, hogy el vagyunk maradva, és túl nagy szerepe van az államnak.
Igen, de lehet, hogy ez nem annyira hatékony, viszont egy politikai klientúra építésre meg elég jó, ami nem feltétlenül a hatékonyságot erőlteti. Tehát, hogyha azért kaphat egy cég pénzt, mert jóba vagyunk, vagy szívességet várunk a tulajdonosaitól, akkor az nem biztos, hogy a legpiacképesebb termékkel rukkolt éppen elő.
Ez, igen, tehát ez mindig probléma, erre mondtam, hogy a támogatások hova jutnak, hogy az valóban versenyképes vállalatot hoz létre, vagy nem. Ugye ez egy nagyon fő kérdés ezekben a támogatási rendszerekben, de ez az összes EU-s pénzre is igaz, tehát önmagában persze tök jó, hogy jönnek Európai Uniós források az országba, csak az már nem jó, hogyha csak azért csinálunk valamit, mert kapunk belőle EU-s pénzt, és akkor milyen jó, hogy megcsináljuk, de utána meg 5 év múlva, meg 10 év múlva tönkre megy, tehát akkor annak semmi létjogosultsága nem volt a gazdaságban. Tehát igen, ez mindig egy marha nehéz kérdés, vagy nagyon nehéz kérdés, hogy akkor...
Lehet, hogy ez is, nem is tudom, hogy a jó szó rá, értékválasztás kérdés. Amikor Magyarország közeledett az Európai Unióhoz, emlékszem, hogy milyen sok szó volt arról, hogy nagyon vigyázó Magyarország majd az európai pénzek, amik dőlni fognak felhasználásakor, mert ott van Portugália és Spanyolország példája, ahol hát nem feltétlenül olyan dolgokba investálták ezeket a pénzeket, amelyek utána visszahozták, hogy megtermelték magukat, bár részben infrastruktúra, mondjuk út épült, autóút.
Az a legjobb. Szerintem a legjobb, az egész EU-s pénzeknek a legjobb felhasználása az, hogyha modernebb infrastruktúra elmez, de itt nem csak a autóhálózat, de a vonathálózattól kezdve az áramhálózaton.
Ezek nem épültek Magyarországon.
Ezek a vízhálózat, csatornák, tehát ezek a legjobb, amit tehet az EU-s pénzekkel az ország. Az, hogy már utána tényleg azok az elvek, amik benne voltak, hogy növeljük a foglalkoztatást, és akkor kapunk EU-s pénzt, ezek önmagába szemben mennek azzal az alapirányelvvel, hogy én azért akarok beruházni sokszor, hogy hatékonyabbá váljak, és ott meg nem akarok plusz embert felvenni, pont az a lényeg, hogy ne legyen több alkalmazottam, hanem jobban, hatékonyabban csináljam. Volt egy időszak, amikor alacsony volt a foglalkoztatás, és kellett nyomni fölfelé persze a foglalkoztatást is, de én mindig azt gondolom, hogyha hatékonyabbá válik a cég, meg termelékenyebbé, akkor az úgyis hoz majd magával még többlet foglalkoztatást, mert akkor fog még tovább terjeszkedni, fejlődni, piacot szerezni, és akkor majd fel fog venni úgyis ember.
Igen. Most a népnyelv szerint végtelen mennyiségű, gyönyörű szépen térkövezett falusi tér lehet, szökőkút, nem tudom micsoda, azt mondta nekem egyszer egy ilyen községnek a polgármestere igen szemrányúan, hogy ne tessék ezen a nagyvárosból gúnyolódni, mert igenis a faluban is lehet az embereknek szép környezete, és hogy ez milyen fontos, és akkor én ezt egy pillanatig beláttam, de hát aztán, ha jobban belenéz az ember, egy csomószor éppen a szavazatokat veszik meg ezzel, vagy vették meg ezzel, tehát nem az volt a lényeg, hogy ott az nagyon szép legyen, az csak ilyen árulékos volt. Tudom, hogy gazdaságilag ez egy értelmezhetetlen dolog, na de a szökőkút meg a térkő olyan egy idő után, hogy elkopik. Tehát ami betonban van, nem fog pénzt termelni, nem, ezért vége van. Hát ez a lehet. Pénz, ez elszállt.
Igen, tehát nem az a leghatékonyabb felhasználás, hogyha ilyen multiplikátor hatásokat nézünk, hogy egy elköltött forintnak mennyi a több, hányszorosa tud visszajönni utána a gazdaságba, akkor nem az lesz a legjobb elköltése, hogy nyilván egy eddig lepadozott teret most térkővel leborítjuk, mert persze lehet, egy picit szebb lesz, de mondjuk funkciójában olyan sokkal többet nem fog adni.
Jó, mert mondjuk a családban van egy kőbánya, akkor azért új szempontok is felvetődnek.
De én egyébként ezt a részét is sokszor inkább abból fognám meg, hogy vajon miért ennyire volt rossz a szabályozás, hogy lehetett ilyeneket csinálni.
Belföldi szabályok, ezek magyar szabályok voltak.
Hát részben igen, részben voltak abszolút belföldi, de hogy az EU is nagyon későn ébredt föl, tehát volt egy ilyen csipkerózsika állam, amiben
hát nem arra volt optimalizálva a rendszer, és tudom, hogy a nyugati világ sem szentek gyülekezete, de nem arra volt optimalizálva, hogy hát ezek a pénzek így, ahogy kell. Szóval nyilván más a ehhez való kultúra Európa keleti felén, mint nyugatiba, miközben nyugaton is azért vannak meglepő.
De rávilágít arra is, hogy mennyire lassú az EU, tehát hogy hiába beszéltünk erről nagyon sokat, mire az egész gépezet átmegy törvényhozásban, rengeteg meg mire meg tudnak állapodni bizonyos dolgokban, rengeteg idő elmegy, és ráadásul ugye van egy ilyen 6 éves költségvetési ciklus, ahol elején lefektetik az alapokat, és utána nem nyúlnak bele, tehát amikor mondjuk 2004-ben is már erről rengeteget beszéltünk, hogy az EU lemarad. És mégis, ugye, mire eljutottunk oda, hogy a következő ciklusokban majd a kutatásfejlesztésre, innovációra sokkal többet kell szánni az EU-s forrásokból, rengeteg idő elveszítünk ez alatt az időszak alatt, amíg nem olyan beruházásokat hajtunk végre, amire valójában szükség lenne. Tehát sajnos az EU nagyon bürokratizált, és hát ezt ki is használjuk, mi is, Magyarország, meg esetleg más országok is, ezeknek a kiskapuit.
A hivatalból optimista gazdasági miniszter tegnap azt mondta, hogy most már minden jobb lesz, mert szeptemberben a mélypont. Mint elemző, mit mond? Tényleg most már minden jobb lesz?
Hát én nagyon bíztam benne, hogy azzal, hogy egyébként a költségvetési törvényt sokkal később terjesztik be, mint a korábbi években, nem májusban, meg júniusban, nem most novemberben, hogy egy sokkal-sokkal realisztikusabb és sokkal kiszámíthatóbb költségvetési év elé nézünk. Hát sajnos ez eddig infók nem erről szólnak, mert még mindig a jövő évre ugye egy 3,4%-os növekedéssel számolnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb az esély akár csak egy 2,5%-os növekedésnek jelenleg. Az idei évre is 0,8-at mondtak, még ahogy az inkább 0,5 lesz, tehát megint már az alapbázis is picit rosszabbnak tűnik, és a jövő év is egy picit optimistábbnak.
Jobban lehet növekedni utána, idén rosszabb, jövőre könnyebb növekedni.
Hát, de nem lesz jobb, tehát így már innentől van egy ilyen átgyűrűződő hatás is. Szóval És ráadásul a költségvetésben nincs túl sok tartalék se. Tehát összességében én azt láttam, hogy hiába került későbbre most a költségvetés, mondom, én részleteiben nem tudtam végigmenni az egyes sorokon, hogy az egyes adóbevételek, ráadásul mondjuk egy áfa, az mennyire lett túltervezve, vagy alul, vagy a jövedéki adók, stb. Ezt majd végig kell néznem a következő hetekben. De így az első ránézésre inkább az az érzésem van, hogy nem lett sokkal-sokkal biztosabb a jövő évi költségvetés, hogy akkor jövőre tutira meg lesz a 3,7%-os költségvetési hiány. Most is így elsőre az az érzésem, hogy fölfelé vannak a kockázatok benne, hogy ez inkább lesz 4 vagy 4,2, 4,3. És így a növekedési prognózist illetően is most per pillanat optimistának tartom a kormányzatot. Ennek az egyik oka, hogy Európa azért még mindig küzd, tehát hogyha a külső tényezőket nézzük, akkor az is ellene hat annak, hogy magyar gazdaság az robbanjon. Egy a másik szempontok, hogy a belső fogyasztás azért tényleg nagyon lassan talál magára. Volt egy nagyon biztató szeptemberi adat a kiskerben, de aztán most hát ebbe sem vagyok már biztos, hogy ez ilyen tartós lesz, és a beruházások az egyik kulcs az annyira mélyen van, és egyelőre a vállalatok, ahogy nyilatkoznak, nem az látszódik, hogy egy óriási beruházási boomban gondolkodnak jövő évre, tehát az idei év gyenge időszakához képest egy kicsi előrelépés van, de azért ez nagyon messze van attól, hogy itt egy ilyen robbanó magyar gazdaságot lássunk.
Németh Dávidnak, a KNTH Bank vezető elemzőjének köszönöm szépen, önöknek köszönöm. Pedig köszönöm az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Balogh Kármen, Lantai Miklós, és itt a stúdióban velem Petes Vivien, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra.